Ez itt a Flaster, üdvözlöm Önöket, György Zsombor vagyok, ismét helyettesítem Dévényi István, de csak ez egy hétre szól megint, jövő hétre várjuk őt vissza. Vendégünk Katus Eszter az Átlátszótól.
Sziasztok!
Illetve Szerető Szabolcs kollégám, a Magyar Hang főmunkatársa.
Szervusztok, jó estét kívánok!
Mielőtt belecsapunk a lecsóba, elmondom, hogy most pénteken, 9-én lesz kötött fogás extra. Még van néhány hely, úgyhogy várjuk Önöket szeretettel, ott lesz szinte mindenki, aki a kötött fogásban szerepelni szokott. Puzsé Róbert, Konok Péter, Csintalan Sándor, Reichert János, Pörzse Sándor.
Nagyjából.
Nagyjából. Lehet, hogy a Szabolcs is ott lesz egyébként. Majd meglátjuk.
A közelben.
A közelben. Igen. No, aztán ami igazán most fontos nekünk, hogy megjelent a 300. Magyar Hang. 300. Ez azért már elég szép nagy szám. Pásztor Erzsi a címlapon, kiváló alany, egyébként tényleg, most nem csak azért, mert magunkat fényezzük, inkább őt fényezem, nagyon erős interjút adott, úgyhogy szeretettel ajánlom tényleg az újságot, már csak azért is, mert hogy ha nincs újság, akkor nincs műsor sem. És egyébként ugye, ha már Eszter itt van, akkor ugye adódik, hogy Átlátszó mellékletünk is van. Tudod hányadik?
Nem.
Pedig te szoktad összerakni.
Nem számolom.
50.
50. Az
úgyhogy, is kerek. Úgyhogy az is egy kerek szám. Egyébként tényleg elképesztő, hogy telik az idő. No, hát talán nem okozunk meglepetést azzal, hogyha az első témát ugye bedobom, hogy mi is lesz az. Novák Katalin ügye. Hát talán sokat nem kell róla beszélni, a háttérét alig, hanem mindenki tudja és ismeri, aki minket néz. Szerető Szabolcs kollégám szokásos álláspontjában is ugye erről ír, ez sem meglepő. Ugye úgy fogalmazol nagyjából a végén, hogy hát abban bízol, hogy mire ezek a sorok megjelennek, ugye beszélünk most akkor péntek reggelről, nincs az olyan messze, addigra Novák Katalin már nem lesz államfő. Írtál te már államfő búcsúztatást a készülő vezércikket, több mint 10 éve annak már, akkor bejött.
Igen, és ráadásul azért, ha belegondolunk, az az ügy a Schmidt-Pálnak a flágium, ugye azért az ehhez képest az egy múló bohosztréfa volt, tehát ennek azért sokkal nagyobb a súlya, a jelentősége mindenfajta szempontból. Igen, lehet, hogy én egy ilyen örök optimista vagyok, de ezt vállalom. Sőt, én ezt megfelelem azzal, hogy én még abban is bízom, megmondom őszintén, hogy ugye most ugye csütörtök délután van, ez a műsor csütörtök estétől elérhető a YouTube csatornánkon. Tehát én még azt sem tartom teljesen kizártnak, mert azt gondolom, hogy ez az ügy annyira egyértelmű, és mondjuk már beszélünk arról, hogy miért, hogy itt ennek nem nagyon van más kifutása, mint az, hogy az államfő távozik, és számomra tényleg csak az a kérdés, hogy mikor. És még azt is hozzátenném, hogy szerintem, és ezt ő is pontosan tudja, hogy neki is az a legjobb, ha ez minél gyorsabban bekövetkezik.
Egyértelmű? És ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért nem?
Nekem egyáltalán, úgyhogy én leszek az ellenzék ebben az
esetben. Veszekedjetek én, hát adj ők hajra.
Nem, én nem gondolom, hogy le fog mondani. Persze nyilván nem tudjuk még, most ugye lesz majd tüntetés, ha jól tudom, ugye pénteken.
Igen, majd oda is kitérünk.
Több esemény.
Arra készülni kell, hogy ugye megkértem a kollégákat, hogyha netán, míg mi beszélgetünk, valami történik, akkor ne aggódjanak, rohadjanak be. Benne lesz az adásban. Úgyhogy minden, ami elhangzik, az benne lesz, bármi történik, benne lesz. Úgyhogy ennek szellemében.
Megértettem. Ennek szellemében gyorsan ennek akkor elmondom, hogy szerintem miért nem. Miért nem fog? Én nem gondolom, hogy... Ugye próbáljuk kihámozni nyilván abból, hogy milyen reakciók érkeznek, mármint a kormány oldalról, hogy egyáltalán hogyan próbálják ezt a témát nem napirenden tartani, mert nyilván az ellenzéknek az a feladata, hogy ez a szerepe, hogy ezt napirenden tartsa. A kormánypártnak pedig nyilván az, hogy nem, vagyis ugye erről nem beszélünk nagyon. Ugye amennyit láttunk, én pár nap alatt nem sikerült most szerintem annyira jól lesz még lekommunikálni, mint általában leszokta a Fidesz ezeket az ügyeket kommunikálni, nem sikerült elterelni sem a figyelmet szerintem más irányba, vagy másik valami olyan témát bedobni.
Ugye a Kocsis Mártának volt egy próbálkozás.
Hát ennyi a próbálkozás, hogy a baloldal, ugye a dollár baloldal akar itt magyarázni, mikor ők bezzeg meg se szavazták ugye a családvédelmi törvénynek nevezett törvényt. és hogy akkor milyen jogon mondanak bármit, illetve hát ugye volt egy-két, hogy mert hogy megvezették őket, stb., és meg az nem is úgy volt.
Sőt, most a... titkosszolgálat.
Igen, de most amit reggel láttam, ez a legújabb, és bevallom őszintén, én egy pillanatra azért azon elgondolkoztam, hogy talán még lehet valami, hogy ez nem a Novák Katalint érinti, hanem az érintett úriembert. Nem tudom, hogy most kimondjuk a nevét, nem mondjuk ki.
Mármint aki, akire vonatkozott a kegyelem? Hát a monogram miatt ki lehet, hogy a keresztnevét simán.
Az Endet, hogy, mert hogy K. Endreként szerepel, igen, de hogy ugye több helyen már leírták, hogy kiről van szó. Igen, Endre bácsi. És hogy hát ugye elment, talán a Blikkel mentek, próbáltak készíteni riportot a helyszínen, és akkor ott annyit mondtak el a helyiek, hogy a, vagy nem is tudom, családhoz közel álló valakik, hogy ő csak jót akart, mert hogy ő nagyon jó barátja volt ennek az igazgatónak, és hogy hát nem hitte el ezeket a dolgokat, egyszerűen képtelen volt elhinni, hogy az ő barátja az ilyen lenne, és ő azt gondolta, hogy csak valaki fel akarja ültetni, vagy rosszat akar neki, és hogy ő így tudja ezzel megvédeni, tehát hogy ez volt az egyetlen magyarázat, amire még azt gondolom, hogy még lehetne benne valami, amivel még valamilyen alap szinten megpróbálhatjuk felmenteni, hogy miért követte el azt, amit annak idején elkövetett, de hát ennyi. Tehát ugye én nem tudok sem több indokot arra, hogy őt miért kéne kegyelembe részesíteni, sem arra, hogy a Novák Katalinnak miért kellett volna ezt aláírni. Nem tudom, nektek van-e bármi felmentő indok a fejetekben?
Nincs, az egyáltalán nincsen. Olyan véleményeket én már hallottam, televízióban is. Én most ezzel se nem azonosulok, se nem mondok rá semmit, csak magát a felvetést hozom ide, hogy ez a bizonyos Endre, aki ugye végül is, ha úgy veszük, külső szemlélője volt az eseményeknek, persze alakítója is, de hát hogy nem ő volt ugye effektíve a pedofil bűnelkövető, hogy az ő felelőssége annyiban még akár magasabb is lehet, hogy ő kvázi, hát ahogy itt az elhangzott, úgymond egészséges emberként, ilyen esetben beszéltünk ilyenről, de mégiscsak nem gyakorló pedofilként nézte végig ezeket az ügyeket, tehát nem ő volt a beteg, és akkor most itt van az idézőjel kitéve. Tehát, hogy ennyiben még az ő felelőssége annyiban magasabb is lehet, hogy őt nem befolyásolták azok a hajlamok, minek nevezzük ezt, ami a effektíve az aktív bűnelkövetőt, igen.
És hát neki lett volna lehetősége arra, hogy véget vessen annak a porzalomnak, ami ebben az intézményben ezek szerint hosszú időn keresztül folyamatosan több áldozatot életét megnyomorítva zajlott, és persze itt ez esetben lehet, mert ez a legjó hiszemű feltételezés az, hogy ő jó hiszemű volt az igazgatóval kapcsolatban, de azért nekem azért ez egy eléggé sántít, és azt hiszem, hogy neki nem a barátja, vagy a felettese felé kell ilyenkor hát így a szimpátiát, meg megértést tanúsítania, hanem azok iránt, akik mondjuk esetleg tőle reméltek védelmet ebben az ügyben, és mondom neki, a pozíciója, a helyzete az pontosan olyan volt, hogy ezt megtehette volna. És hát akkor, ha mérlegre tesszük ezt a két dolgot, hogy a kollégájának a helyzete és az áldozatoknak a pozíciója, akkor nem kétséges, hogy merre billenen ez a mérleg. Egyébként az az érdekes ebben, hogy Novák Katalinnak ugye most lett volna lehetősége arra, hogy magyarázatot adjon erre, ugye az ATV megkérdezte tőle egy más témában tartott sajtóeseményen, tehát föltette azokat a kérdéseket, amiket azt gondolom, hogy az egész ország feltesz most, és nem élt ezzel a lehetőséggel Novák Katalin. Ez azért fontos a számomra, mert ez azt jelenti, amit mondott, azt tudjuk, hogy nem teljesen igaz, tehát hogy ő nem indokolhatja ezt, meg tudjuk, hogy Budaházi ügyben indokolt, és azt is tudjuk, hogy a törvény nem tiltja el őt. Igen, ez az ő döntése, hogy nyilvánosság elé tár-e bármilyen indokot vagy sem, de megtiltva ez neki nincs. Hát elég furcsa is lenne.
Ideges ez, volt egyébként, az nagyon látszott rajta.
Ideges volt, és az derült ki számomra, hogy nincs olyan magyarázat, ő is tudja, hogy nem tud olyan magyarázatot adni, amivel a közvélemény elé ki lehet állni, és amivel ezt az egész vihart el tudja oszlatni magát.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy itt tényleg olyan gyerekekről, fiatalokról van szó, akik senkihez nem fordulhattak védelemért. Talán olvastátok azt a hírt, a napokban volt ez ügy, hogy a Héven elkezdtek molesztálni egy fiatal nőt. Ő nem is volt gyerek, de hát egy fiatal nő, és három férfi, és akkor ugye az apját hívta föl, és akkor az apja ugye kirohant a Hév megállóhoz, és hát számon kérte őket, hogy miért molesztáltak, nekik állt fejjel, rátámadtak az apára, aki meg az egyiket ugye megvágta. nem meglepő módon a közvélemény, a közhangulat az egyet az apa oldalára állt. Két nagyon különböző időről van szó, csak hogy ennek csak a helyzet maga, hogy ez a lány most túl a rendőrségen tudott kit felhívni. Ezek a gyerekek, ezek a fiatalok nem tudtak. Ja. Tehát nekik az jelentette volna ebben a védelmet, ahol ők éltek, az a közeg, a tanáraik, akik ilyen esetben akárhogy is veszük, de a feletteseik is, hiszen az ő döntéseiken múlik nagyjából jövőjük. Hát hány és hány embert nyomorítanak meg ilyen helyzetekben, és ugye ez egy olyan ügy, ami nem maradt látenciában, de hát hogy ilyenkor mindig érdemes arról beszélni, hogy és egy-egy ügy azért kijött a múltban, és hogy milyen elképesztő látencia lehet, és nem csak a pedofilia tekintetében, hanem a nettó bántalmazások, fizikai és lelki bántalmazások terén. Tehát az egész ilyen gyermekvédelmi rendszer az azért még nagyon-nagyon sok sebből vérzik, még hogyha amúgy valóban történtek pozitív változások is ugye a kisebb, családiasabb otthonok kialakításával.
Viszont bocsánat, hogy közbeállok, de abban nem értek egyet, hogy az egész ország várja a választ arra, hogy miért, mert hogy az ország jelentős része szerintem nem értesült erről.
De nem mondtam ki, hogy az egész ország.
De én mondtam ilyet, igen, nyilván ez egy ilyen költői túlzás volt.
De nem, azért nem, mert kormány propagandának hála, és a gyönyörűen kiterjedt médiahálózatnak hála, ők elérik az embereket, de azzal, amivel ők el akarják érni az embereket, és abban nem szerepel ez különösebben, hogy mi történt, hanem csak az arra adott reakciók, meg ilyen kis bújtatott módon, meg így elkenve, meg így mismásolva, tehát hogy nincs kimondva, hogy pontosan kinek adott kegyelmet, hogyan adott hogy ez miért vitatott, hogy ezzel mi a probléma, hanem hát ilyen kis tessék lássuk.
Igen, nagyon érdekes, hogy ugye Facebookon elkezdett terjedni egy ilyen, hát nem mém, ez igazából egy kép, hogy Novák Katalinnak a Fidesz fülbevalós arckép, és akkor ráírva az, hogy mint a pedofil bűnelkövetőknél nincs kegyelem, vagy valami ilyesmi. De ez még nem a Novák Katalintól volt idézet, az még az előtt kezdett terjedni, hogy ő megszólalt volna bármit is az ügyben. Ezt elkezdték az ő kritikusai terjeszteni, majd látom, hogy a fideszes ismerősök hogy reagálnak erre, úgyhogy igaza van az elnökasszonynak. Hallott ugye az elnökasszony meg szólalt addig, tehát akármi történik az elnökasszonynak, hát a miniszterelnök úrról nem is beszélve, neki nyilván, ugye csak igaza lehet és lesz.
Igen, azért gondolom azt, hogy azért, amit én sejtek, hogy ennek nem nagyon lehet más vége, mint hogy lemondjon, mert én például figyelem a Novák Katalin Facebook oldalát, és ugye most is posztolgat, nyilván nem ezzel összefüggésben, hanem teljesen más témákban, hát fotókat és ilyen rövid szövegeket, és én végigolvastam jelentős részét a hozzászólásoknak, és ezek nagy része az különféle stílusban, de egyértelműen elítéli és lemondásra szólítja fel, és egyébként vannak egészen durva kiszólások is, és olyat viszont nem nagyon találtam, hogy valaki odaállt volna, és elkezdte volna ezt a döntését megvédeni Novák Katalinnak, és ezért azt gondolom, hogy akkor úgy pontosítsunk, hogy azokhoz, akikhez ez a hír eljut, és fölfogják, hogy ez tulajdonképpen mi is megértik a lényegét, ott azt gondolom, hogy azok körében elemi erejű a felháborodás, és én értem, hogy amit mondtok, hogy a Fidesz propaganda gépezete hogy működik, és hogy az első számú feladat az elhallgatás az emberek előtt, hogy ne is tudják meg, hogy ilyen ügy van, de én azt gondolom, hogy azért ez csak ideig, óráig tud működni. Úgyhogy én érzem azt a nyomást. Azt is tudom persze, hogy ez például a miniszterelnök számára roppant kellemetlen ez az ügy, tehát ez több, mint kellemetlen.
Ennél fájóbb helyre nem mehetett.
Hiszen ha ő megszólal és bármilyen módon elítéli a köztársasági elnököt, akkor nem teheti meg, hogy a saját miniszterét, Varga Judit, aki ellenjegyezte ezt a döntést, ne ítélje el. És azt is tudjuk, hogy Varga Juditnak és Novák Katalinnak is lett volna más választása.
Hát és Varga Judit is, meg Novák Katalin is egyértelműen Orbán Viktor, tehát az ő szatelitjei vagy képviselői, tehát nincs még annyi joguk sincs úgymond arra, ahol vannak, mint mondjuk az emlegetett Schmidt-pának volt, aki olyan volt, amilyen, meg nem tudott teljesen írni, de mondjuk legalább azért csak olimpikon volt. Igen. Tehát, hogy mit tudom, Szájer József, vagy egy másik botrányhős emlegesség, azért csak annyi jogon volt valaki. A két említett hölgy, és én ezzel nem mondom azt, hogy ők buták, vagy bármi ilyesmi, de nyilván az, hogy ők ilyen magasra jutottak, az egyetlen egy emberen múlott, Orbán Viktoron. És bármi történik velük, az Orbán Viktor.
A lojalitás az ő fő erényük, ez egyértelmű. Igen.
Ja, viszont hát én láttam azért erre bőven ellenpéldát is, mert megjelent a közösségi médiában azért jó pár ilyen fideszes megmondó ember, most nem az ilyen megafonos alja népségre gondolok, hanem annak, akik egy kicsit ennél míresebben győzködik a közönségüket, És akkor ők ugye persze elmagyarázzák, hogy hát szó nincs arról, hogy a pedofiloknak, vagy pedofil bűnelkövetőnek,
bocsánat, amit senki nem is állított.
Meg, hogy na, szóval megadják ezt a körítést, és ott viszont ugyan a reakciókat látsz, vagy láthatsz, hogy jaj, köszönjük, hogy ezt elmondta, persze, így van, jaj, elnök azt, hogy nagyon szeretjük. Tehát azért én nem látom ennyire százszázalékosan egyértelműnek a reakciókat. Nem mindig megvan az a veszély, hogy mi látunk egy buborékot divatos szóval, és nem biztos, hogy mindig látjuk azt, hogy a többi buborékban mi van, ha egyáltalán van valami.
Igen, ez mindig az. Én mégis azt gondolom, hogy a dolog oly mértékben egyértelmű, és lehet, hogy az én egyértelmű ítéletem, ami ebben az megfogalmazódik, azt gondolom, hogy az nem lehet, hogy ezt a többség ne vallja, és azt gondolom, hogy a többség ezt vallja. És hát ráadásul ugye azért is rossz ez, és azért is kell, a Fidesznek is érdeke, hogy itt valami történjen, mert ugye egyből tudunk, hogy a Fidesz ezt az egész gyermekvédelem témát nem fogja tudni elengedni, ez az identitásának a része. És most azért itt az identitásának a szíve közepét találta meg ez az ügy. A személyek miatt is, meg a téma miatt is.
Én általában elveszítem a fogadásokat, úgyhogy most arra fogadtam, hogy lemond.
Jól mondom? El akarod veszíteni
a fogadást? Hát igen. Még beszélj? Ja, bocsánat, mondjad.
Ahogy mondtad, hogy mennyire káros, ugye ez több szempontból és rengeteg szempontból nagyon káros ez a döntés, ami itt született, de hogy azon túl, hogy lemondanám mondjuk a Novák Katalin, azt is érdemes lenne megfontolni, nem tudom pontosan bevallom őszintén, hogy nem tudom, hogy milyen. Tehát ugye a kegyelemadásnak milyen olyan, vagy van-e bármi feltételhez kötve, tehát hogy ki van-e mondjuk, mit tudom én, gyilkosoknak nem lehet adni, nem tudom, van-e ilyen, ti tudtok-e?
Hát nem, hát ugye a Simek itt ugye kegyelmet kapott, ő ugye egyetlen elkövetett egy gyilkosságot.
Igen, azt mondom, tehát hogy nincs.
Szerintem
tehát
nincs.
Tehát a kegyelem az arról szól. Igen, tehát de hogy most az erkölcsi érzékünk, tehát ugye azt mondjuk, hogy a jogszabály, a törvény valamire lehetőséget ad, de hogy közben van egy erkölcsi vagy morális kérdés, és ugye ezt nem tudják ezt a szempontot nem tudják figyelembe venni alapvetően mondjuk pont egy olyan esetben, amikor mondjuk tényleg valakit zaklatnak a szülei, vagy édesannára, ha csak gondolunk, ugye, ha már irodalmi kitéret teszünk. Tehát hogy egy olyan szituáció van, amikor tényleg úgy követnek el egy gyilkosságot, hogy az szinte hogy nem volt már más lehetősége, mert mondjuk tényleg tönkretették az életét, és egyszerűen idáig fajult a dolog, és egy ilyen valakinek kegyelmet adni, akkor az ugyan a törvények nem tehetik meg, hogy felmentik, mert valóban gyilkosságot követett el, a jogszabály azt mondja, hogy ezért büntetés jár, viszont erre mondhatjuk azt, hogy oké, de akkor van egy kegyelem, ami pedig azt mondja, hogy már pedig igenis, hogy fel lehet menteni pont azért, mert tudjuk a körülményeket, és ha ilyen esetben ad valaki kegyelmet, akkor ahogy a Novák Katalin ugye mondta, hogy mert minden kegyelem az felvet kérdéseket, nem vet fel kérdéseket, tehát szerintem a jó kegyelemadás vagy gyakorlás az akkor van, ha nem vet fel kérdéseket, mert az egész társadalom erkölcsi érzéke az azt mondja, hogy már pedig ez helyes döntés volt. Csak itt ugye nincsen erről szó, tehát pont egy olyan bizalmi dolgot rengetett szerintem ez már az előző döntés is, amikor azt mondjuk, hogy erkölcsi alapon, de jó döntés születik, hogy ez pedig pont nem arról szól, már az előző kérdés is ugye vitatható politikai szempontból, de ez még egy alapvető erkölcsi probléma, hogy egy ilyen embert nem mentünk föl.
Igen, na, meg arra fogadtam, hogy nem mond le, tehát csak, hogy igen, most egy kis logikai zavaradásba kerültem, de te összezavartál.
Bocsánat.
Szóval... Igen, tehát hogy nem látszik az indok, mert egyébként a budaháziékról lehet bármit gondolni, de az, hogy elhúzódik 14 évig,
és az eljárás. Nyilvánossá is tette az indoklását, tehát
igen, mondjuk a Simek Kitti, akit említettünk.
De egy ilyen kegyelmet nem használhatunk is, nem használhatunk politikai célokra,
nem, csak ezeknek az ügyeknek, amikről ugye tudunk, egyébként meg ugye a Kunos Péter ügyet szokták idehozni, az agrobankos Kunos, akinek ugye nem született aztán ilyen kegyelmi döntés, de hogy Farkas Lórián, az még egy érdekes ügy, mert ugye a kegyelmes úr, ahogy szólítják is a hátam, ugye a Göncz Árpádtól kegyelmet kapott annak idején, de hogy ami ilyen ügyekről részleteiben tudunk, ott azért lehet valamilyen érvet felhozni a döntés mellett. Nem biztos, hogy egyetértünk, de lehet érveket hozni, mert itt én sem látok ilyen érvet. Tehát, hogy emberileg levezethető érvet nem látunk.
Hát és akkor eszembe jut még az eset, ugye kicsit a házunk tájánál maradva, ugye a Csintalan Sándornak az esete, aki ugye kérte Novák Katalint, hogy azokat, akik abban az ügyben ítéltek el, amelyek ő is ugye úgymond részese volt, mint áldozat, tehát hogy brutálisan megverték, hogy akik még ezzel a Hunnia ügyben még börtönben voltak, hogy ők kapjanak kegyelmet. No, de itt egyértelmű, hogy a maga az áldozat, aki ezt kezdeményezi, azt gondolom, hogy ez éppen elég fajsúlyos érve ahhoz, hogy ilyenkor a köztársasági elnök kegyelmet gyakoroljon. Na most itt Egyet tudunk ebben az ügyben, hogy az áldozatokkal hát biztos nem konzultált, és az ő szempontjaikat, érzéseiket nem vette figyelembe ennél a döntésnél, és nem nagyon tudom, hogy mi lehet, ami ennél erősebb.
És ők azért meg is szólaltak.
Meg is szólaltak, tehát megvan a véleményük erről.
Igen. Most még ide ez a téma, az hadd hozzak be egy kört, hogy van Novák Katalinnak egy tanácsadó testülete, kiváló emberekből áll. Ennek a rengeteg kiváló embernek a véleményét részlegesen ismerjük, nem mindegyikét, ha jól számolom, akkor összesen 4 embernek a véleményét ismerjük, de javítsatok ki, mert lehet, hogy más is megszólalt. Ebből 3-at mi értünk el valami úton, módon szerda este. Ugye hát ezek... Tényleg kimondom, a takonygerincűek társasága, így neveztük el őket. Az egyik volt, hogy a Laszksi János, akit én megmondom őszintén, én kedveltem, tényleg. Az utóbbi időben nagyon behúzta a fülét, farkát, de mindegy, ehhez joga van, alapvetően, mint irodalmi embernek, nem lehet kötelezni. De ha már bent ülsz egy tanácsadó testületben, egy tekintélyes, nagycsaládos, mindig is ugye erre helyezi a hangsúlyt, hogy milyen nagycsaládos. Ugye azt mondani, hogy nem nyilatkozom, hát először mondott egy-két dolgot, de lényegtelen, tehát nem volt semmi markáns benne, majd utána azt mondja, hogy az járok csak hozzá, hogy nem nyilatkozom, ennyit írhattok le. Ez egy. Akkor Máté Bence, aki szintén az ember úgy fölnézett, ugye fiatal ember, a világ egyik legjobb természetfotósa, ő örül, és azért az emberben pozitív érzések vannak, nem hogyha hallod az ő nevét, igen, hogy ő mit ért el, ő ugye olyanokat válaszol, komolyan, hogy nem ismeri az ügy minden részletét. Mm. Édes jó Istenem. Meg, hogy ő természettudományos kérdésekben a tanácsot az elnöknek, és ha majd kikéri a véleményét ilyen ügyben, akkor majd elmondja. Tényleg, tehát ilyeneket azért a legcsúnyább perekben hallottunk, ugye ilyen érveléseket, most nem akarok Nürnbergig visszamenni, de hát na. És akkor itt van a legcsodálatosabb Szörényi Levente, a nagy tátos, a szellemi vezetőnk, aki azt mondja, ugye, hogy megkérdeztük, hát ez az alapvető kérdéseket, most a lényeg benne van, ugye, hogy mit gondol az ügyről, mit javasol az államfőnek, illetve hogy ő tagja marad-e ezek után a tanácsadó testületnek. És annyit válaszolt Szörényi Levente, ez elolvasott nálunk is a hang.hu, meg páran szemlézték, hogy bocs, apostrof, a magyar hang én vagyok, mondja ő, a többi nem kérdés, majd egy ilyen, hát ezt bemásoltuk úgy, ahogy volt, egy ilyen kinyújtott nyelvű smiley-t tett be. Nyilván ilyen smiley-kat küldözgetnek egymásnak az ügynek az áldozata is, tehát nem tudom, Szörényi Levente belegondol-e abba, hogy ő, amikor ez egy poénkodik, megjátszik, hogy egyébként kikkel szórakozik, mert nem velünk, tehát most miért tudunk aludni, csak hogy mi van az ügy mögött, és hogy tényleg, tehát hogy milyen szinten alszód és undorító és gusztustalan. Itt vannak ezek az emberek, akik közül, de szerintem, ha megnézzük azt a 16 nevet, biztos mindegyikünknek van olyan közt, akire azt mondtuk, hogy hát ő úgy valaki, vagy uram, bocsa, akár egy ikon. Hát Szörényi Levente egy ikon volt a társadalom egy jelentős részének. És te jó Isten, egy kinyújtott nyelvű smiley telik ki Szörényi Leventétől ebben az ügyben? Hát legyünk már felháborodva, basszus. Tehát tényleg, én fel vagyok. És csak egy emlék jutott eszembe, hogy amikor Recsken jártam sok-sok évvel ezelőtt, és riportoztam arról, hogy ugye mi van Recs helyén, meg az egész Recsnek az emlékezete, az hogy él ott a helyekben, és így megtudtam, hogy élnek még ávósok, akik ott dolgoztak annak idején a táborban, és az egyiküket megkerestem, aki Jehova tanulja lett közben, hogy nem egy gazember volt, egy undorító féreg a helyek elmondása szerint, pontosan lehet tudni, mi mindent csinált, és azt mondta, hogy hát, hogy az ő hite, az ő vallása nem engedi meg, hogy politikáról beszéljen, úgyhogy ő nem is nyilatkozik. Hát rohadjál meg. És egy picit ez van bennem, most tényleg ez van bennem, és szerintem indokolt, kinyújtott nyelvű, smiley, Szörényi Levente. Normális vagy? De tényleg, bocsánat. Átadom nektek a szót, mert egy kicsit elgudul a gyógyszerem ettől, de szerintem az olyan felháborító. Mert az, hogy a politikusok olyanok, amilyenek, az egy dolog. Mondjuk Pozsonyban most is volt egy 20 000-es tüntetés igazságügyi reform ügyei miatt, tehát egy, na, mindegy, zárójel bezárva. De hogy azok az ikonok, akik azért lennének ott, hogy fékek és ellensúlyok legyenek, hogy tőlük egy kinyújtott smiley telik egy pedofil botrány ügyében? Hát a fene egyemel az egészen.
Nyugodtan.
Nekem az is eszembe jut, hogy ezek az emberek, ugye a Szörényi Levente és mindenki más, meg a megafonos, nem tudom kicsodák, érdemes az is elgondolkodni.
Semmit, de Szörényitől igen.
Ja, igen, persze. Csak hogy gondoljuk már el, hogy ez a társaság mit művelne akkor, hogyha egy ilyen ügy, a másik politikai oldalt érinti. Tehát, hogy az, azt mondom, hogy mindenkinek a fantáziára bízom, hogy miről az, itt már plakát erdő lenne az országban. Most is van, csak ugye más témában. Tehát, hogy amikor valaki itt erőszavakat használ, meg felháborodik, és mondjuk nagyon durvákat mond, akkor gondoljon erre, hogy nem kell emiatt szégyelnie magát, mert a másik oldal gátlástalanabb, a semmit is képes ugye felturbozni és ilyen ügyként kezelni. És valóban, tehát, hogy ezek az emberek tényleg szégyeljék magukat, mert nem is értem, hogy mitől félnek. Tehát mi történne akkor, hogyha mondana valaki két egyenes mondatot erről. És nem kérdés, ha ők komolyan gondolják a saját identitásukat. Ez a nemzeti elkötelezettségű, keresztény, nem tudom én, családbarát valami, akkor itt végezem, akkor nem lehet más álláspontjuk. De tovább megyek, ez nem is függ itt vallási meggyőződéstől, meg semmitől. Azt gondolom, ez az emberi civilizáció alapkérdéseit érinti. Tehát, hogy itt most miféle erő az, ami olyan embereket letérít erről az útról. Itt az a kérdés, hogy most tényleg azért, hogy nehogy átsunk Orbán Viktornak, akkor már ezt a 2000 éves, meg nem tudom hány ezer éves kultúrát, ezt dobjuk sútba, és akkor vagy relativizáljuk az egészet, mert itt most ez történik. És szerintem egyébként, akkor én megint a naív optimista, nem tudom, csak leszek, hogy lassan szerintem a Szörényi Levente, ha egy picit leül és elgondolkodik, akkor iszonyatosan el fogja szégyelni magát rövidesen. Ebben én biztos vagyok, hogy ennek lesz-e valami megnyilvánulása, azt nem tudom, de hogy valaki egy ilyen pedofiliával összefüggő ügyről ennyit tudjon magából kipréselni, az valóban cinikus, felháborító, és valóban bennem is lerombolja azt a képet, amit egyébként abszolút pozitív kép volt róla. Tehát, hogy én az, hogy ő politikailag mit gondolt, meg nem értettem el, ez engem soha nem zavart, mert ez nem probléma. Nem ez alapján ítélünk meg embereket. De hát itt azért, ez nem politikai kérdés, ez civilizációs kérdés.
Szerintem egész addig könnyebben beszélnek azok, akik mondjuk nem érintettek, tehát hogy egész odáig, amíg nem mondjuk az ő gyerekeinek a közelében van egy ilyen ember, addig biztos nem tudom, annyira nem fontos, vagy nem tudok mást elképzelni, egészen, akkor hogy hogyan? Tehát hogyha úgy gondolják, hogy egy ilyen embert vissza lehet engedni a társadalomba, mert ugye fölmerül annak, tehát akkor haza, ítéletet hoznak, akkor ugye felmerül, hogy azért nem engedjük ki, azért zárjuk be, mert nem való valamilyen oknál fog a társadalomba. Tehát akkor jelen esetben, ha ők úgy ítélik meg, hogy már pedig ő érdemes volt a kegyelemre, és akkor visszamehet a társadalomba, akkor szeretném, hogyha Novák Katalin, vagy akár ő, vagy bárki más fogadja házi tanítónak akkor oda a gyerekei mellé, és hogyha bármi problémájuk lesz a gyerekeiknek, hát nyilván ő nem pedofil, ugye azt mondjuk, hogy hát nem pedofil, tehát nincs vele semmi gond, nem azt engedtük ki, aki pedofil, mert ugye ezzel érvelnek, hogy a pedofiloknak nincs kegyelem, de ő nem az volt, hát akkor nyugodtan tessék, vagy bármilyen helyzetben tessék akkor odaengedni akármelyik elit iskolába, ahol az ő gyerekeik járnak, és akkor ezzel akkor bizonyítjuk, hogy tényleg minden rendben van.
Ez egész országnak egy picit talán ez a rákfené, amiről most így beszéltél, hogy egészen addig nem érezzük egy ügynek a súlyát, sokszor, már nem mi, hanem a tömegek, ameddig ők személyesen, vagy a legközvetlenebb hozzátartozóik nem válnak érintetté. És akkor egy picit át is kötök majd a következő témánkra, az egészségügyre, illetve az ügyeleti rendszer átalakítására, hogy aztán, ha van ügy, ami igazán fontos kéne legyen Magyarországon, az az oktatás, meg a szociális ellátás mellett, hogy az egészségügynek a kérdése. És látszik az, hogy nem mozdulnak meg tömegek emiatt sem. Korábban is voltak ugye már tüntetések, ápolók mellett, stb. Ezek elhaltak, nem csatlakoztak hozzá más ágazatok szakszervezetei például. És ugye most is itt ez az eset, hogy zajlik a megyénkénti átalakítás, most ugye Pest megy érti aztán utol ez a nagy átalakítós, de ami óhatatlanul, tehát ezt lehet tagadni, óhatatlanul az egyébként is gyengécske ellátó rendszernek a további szűkítését hozta magával. Ugye Baranyában ez már korábban megtörtént, nem tudom, hogy van-e ott tapasztalat, mert ez is egy ilyen sajátos dolog, hogy ami azért itt van Budapest körül, az óhatatlanul valahogy hangosabban van jelen a nyilvánosságban. Nyilván itt nagy településekről is van szó, tehát itt ugye csak Budapest mellett vannak 50-70 ezeres települések, mint mondjuk Dunakeszi vagy Érd. Többen megszólalnak hangosabb, messzebb elé a hangjuk, de hát azért Baranyában is lehetnek tapasztalatok már.
Hát rajtunk ezt már tavaly átverték, hogy ezt az egészet, mert látjátok, hogy mekkora tüntetés hullám söpört végig Baranya megyén ennek kapcsán. Hát nyilván, hogy minden más ezt is lenyomták a dolgunkon, de hát most már mindenki ilyen le fogja nyomni, ugye szép folyamatosan. Hát ugye annyi, hogy mi ugye 20 kilométerre vagyunk ugye Komló Pécstől, de ugye a környékbeli településekről is ugye most már Pécsre kell vinni. Mert ugye nincsen gyermek, ugye lehet, ugye Komló meg a városok többségében már nincs szülészet, meg semmi ilyesmi, tehát amúgy sincs gyerekosztály, tehát hogy ez már abból a szempontból már nem volt új, hogy eddig se volt semmi, most akkor pluszban még valami nem lett, ami eddig is épp, hogy volt. annyiban hidalható át ez a dolog, ahogy eddig is az egészségügy azért működött, mert akik benne vannak még, az a néhány orvos, ápolós, egyéb szakszemélyzet, ők még úgy ellátják a feladatukat, tényleg le a kalappal előttük, ahogy is miattuk áll a rendszer, úgyhogy ez is azért áll, mert hogyha olyan orvos van ügyeletben, legalábbis a tapasztalat szerint, tehát nyilván nem ez a hivatalos, de a tapasztalat azt mutatja, hogy olyan orvos van ügyeletben, aki gyermek, orvos is, vagy ellátása is ugye szakosodott, akkor ő el tudja látni helyben, és akkor nem kell a gyerekkel bemenni éjszaka. Ha meg nem, akkor meg be kell, de egyébként meg ez a bemenni Pécsre, ez meg bárkinek is először is kezdjük azt, hogy, tehát, hogy nálunk ugye megszűnik 11 környékén a tömegközlekedés, tehát nem mondjam, mint Hawaii, hogy itt Budapesten, hogy hopsz, még ilyen is van villamos, hát ott nyilván nincsen, reggel 4-5-ig semmi, sehol, tehát hogy ha be akarsz menni, ha nincs autód, akkor már nem fogsz tudni menni. Hát marad a mentő, ha olyan súlyos a helyzet. Ha van mentő, és eléred a központot, mert ugye láttuk most, ugye lehalt az is, hogy 30-an hívták egyszerre, és már nem működött, ugye rendszer nem lehetett elérni, meg órákat kellett várni mentőre. Szóval, ha éppen van egyébként mentő a városban, mert egyáltalán biztos, hogy van mentő a városban, és az el tud téged vinni, mert ha még egy helyre el kell menni, akkor már nincsen mentő.
Bizony. És lehet mindannyiunknak sajnos sok tapasztalata, mondjuk éppen mentőhívással. Mondjuk most a személyes száll, hogy az én édesanyámat 2018-ban elgázolt egy autó Buda közepén, tehát második kerület, Szilágyi Erzsébet fasolt, most nem is a világ végén vagyunk, maradandó károsodás, stb. Műteni kellett. 2,5 óra. 2,5 óra alatt jött ki a mentő. Téli napon, -2 fokban. Tehát, hogy rendőrök egyébként voltak kint, hála Istennek egyébként elképesztően korrektek voltak, és nagyon tisztességesen viselkedtek, tulajdonképpen ők, mert közel lakóik, a ölükben vitték fel egy óra múltán, mert egyszerűen nem jött mentő. És ez Budapest, és akkor tudjuk a rémtörténeteket a úgymond világvégi helyekről. Én sajnos úgy adódott, ha rengeteget közlekedek, meg annyiszor kellett már mentőt hívnom, földönfekvő emberhez, a Szél Kálmán téren a négy sáv közepéről összekanalazott, lehet, hogy részeg, de biztos, hogy nem a négy sáv közepén van a helye. És ilyen emberekhez tényleg egy órát válsz, és nem jön. És amikor az ember már föltápászkodik, és elmegy, akkor hívod újra őket, hogy nem kell jönni. Tehát, hogy ilyen tapasztalat rengeteg embernek van.
De ami még ennél is rosszabb, én kétszer jártam, úgyhogy megfogadtam, hogy én nem hívom többet a 112-t, majd kitálok valami mást. Ugye fölkapcsol a központba. Egyik az eset, az ilyen szitu volt, hogy egy disznó rohangált a város közepén, hát nem a város közepén, de ahol, tehát ilyen rendes társaság övezetbe, és egyszerűen ott leakadta az illető telefonos, mondtam neki, hogy hát, valamit segítsenek már, valakit küldjenek, rendőrt, bármit, ott megy a disznó az út közepén, és hogy el fogják ütni, vagy kárt okoz, vagy valami történjen, mert azonnal mondja meg, hogy melyik utca, melyik házszám. De mondom, értse meg, hogy megy. Nem tudom megmondani, melyik házszám, mert mozog, és még meg megy szóval utána, és próbál, tehát nem fog megállni nekem, nem tudom megmondani, és ezen ment 10 percig a vita, hogy én nem tudom megmondani. Akkor itt tetszel a másik. Éjjel mentem át egy elhagyatott településen, aminek egyébként rossz híre van. Egyedül voltam, tél volt, hideg volt, és hát nem mertem kiszállni egyedül, amikor megláttam, hogy egy ház előtt valaki így félig fekszik, tehát egy félig ültő helyébe el volt dőlve, valami lépcsőszerű, de nem láttam rendesen, hogy a sötét van, és amikor tovább mentem, mondom, hogy azért nem kéne otthagyni, mert hogy mégiscsak éjszaka van, mi lesz vele, fölé van 112-t. Fölhívtam, és konkrétan elküldtek anyámba, hogy én mit képzelek magamról, hogy én nem szálltam ki, és nem mentem oda, és nem néztem meg, hogy mi van vele, és én ott hagytam egy embert a földön, és akkor, hogyha meg fog halni, akkor az én kvázi ügyet kézzénkben. És akkor mondtam, hogy de legalább akkor hadd jussak már odállak, hogy a helyiekkel hadd beszéljek. És akkor nagy nehezen átkapcsoltak a komlói rendőrkapitányságról, 2 perc alatt megfejtették, ja, tudjuk, igen, hol van az izé falu közepén, az a kocsma eleje lesz, valószínűleg csak már be van zárva, és hogy ők ki fognak menni, megnézik és elintézik, ennyi. De hogy ehhez keresztül kellett magam verekednem egy központosan, aki konkrétan engem cseszett le, hogy én miért, mit képzelek magam, hogy
én
fölhívom.
Én is jártam már, hogy Pasaréti út, megint csak Buda közepe. Néni Halloween-ben késő éjszaka ül a földön, megállunk, megszólítjuk, zavart, semmit nem tudunk, nincs nála semmi, és telefonálunk, jó, majd jövünk, jöttek, de nem, hát nem, nyilván nem 10 perc múlva, de kijöttek valamikor, megvártuk a mentőt, ilyen ügyeletes kocsit pontosabban, megnézték, jó, beladták a kocsiba, és úgy búcsúzott az orvos, hogy ma, de én undok, hogy ma már, ha lehet, ne hívják többet a mentőket, jó?
Kösz.
És ez a tényleg köszi, mert hogy sokat dicsérjük egyébként az ellátásban dolgozókat, te is mondtad az előbb, és ebben nyilván nagyon sok igazság van, hogy azért működik még a rendszer úgy, ahogy, mert vannak benne annak, akik még működtetik, de sajnos azért az igazság az, hogy rengetegen annak is vannak benne, akiknek egyébként semmi közük, vagy semmi keresni valójuk nem lenne emberek társaságában, tegyük hozzá, és ilyen helyzetekben borzasztóan ki vagy szolgáltatva annak az ápolónak, annak az orvosnak.
Hát nehéz ez mit hozzátenni, mert egyrészt hál' Istennek nekem ilyen személyes sztorik nincsenek. Remélem nem is nagyon lesznek. Nyilván a tágabb ismeretségi körből azért hall az ember ilyen elég furcsa és sokszor rémes történeteket. De hát itt azért a probléma az ugye legfelül van. Tehát ez a mostani átalakítás is végül is valóban arról szól a Pestpenyében, és nyilván máshol is, hogy szűkül az ellátás, tehát hogy kevesebb ügyeleti hely van, ezért kell máshogy szervezni, és ugye amíg ez a belügyi szemlélet uralkodik az egészségügyben is, addig ugye egy ilyen nem tudom milyen kockás, nem tudom milyen módon megtervezett az erőforrásokkal valahogy egy szűkülő erőforrásokkal próbál valami rendészeti szemlélet alapján gazdálkodni és átszervezni ez az egészségügyi irányítás, ha egyáltalán ilyesmiről lehet Magyarországon beszélni. Nyilvánvalóan ez a szemlélet ez nem oldja meg a problémát, és hát arra pedig jól láthatóan nincs politikai akarat, hogy egy olyan jelentős átcsoportosítás legyen itt a költségvetésen belül, és ugye azt hiszem, nagyon tudnánk olyan tételeket felsorolni, hogy hát lehetne csoportosítani, és nem 10 milliárdokat, hanem 100 és 1000 milliárdokat más területre a költségvetésben, tehát ez nem kell Nobel-díjas közgazdásznak lenni. Szóval itt alapvetően a politikai akarat hiányzik. Persze, ez még önmagában például a szakember hiányt rövid távon nem oldja meg, de hát azt gondolom, hogy előbb kellett volna ébredni.
És az érdekesebben, hogy most persze lehetne ilyen neked mondani, hogy az egyházak most, ugye, vagy most 12,5 milliárd forintot kapnak hotel beruházást, én nem akarok egyházanás úrakat pengetni, de hát azért valószínűleg annak a pénznek is lenne jobb helye, de hogy ugye mondjuk pont Pest megyében azért vannak ugye viszonylag jó módú önkormányzatok. Például én Solymát elég jól ismerem, ott például az önkormányzat sok pénzt tesz abból, hogy önálló tűzoltóságot meg polgárőrséget működtessen, tehát mondjuk ezáltal meg tudják például a járőrök számát duplázni, mert ugye polgárőrrel vegyesen ülnek be a kocsiba, és akkor nem egy kocsival, hanem kettő éjszaka. Nagyon sokszor az ottani önkéntes tűzoltóparancsnokság megy kiintézkedni a saját kocsijával, és nem is a hivatásosok. Tehát az önkormányzatok egyébként levesznek némi terhet, vagy próbálnak levenni terhet az államról. Itt is például Budaörs ugye bejelentkezett, hogy ő nem akarja, hogy elvigyék azt az ügyeletet, mondják meg, mennyibe kerül, kifizetik. Azt mondták, hogy nem.
Nem.
Nem. Na most erre aztán tényleg nincsen magyarázat. Hogy miért nem lehet az, hogy léci, hadd tartsam meg, és nem engedik neki. Tehát, hogy ez tényleg túlmutat már az egyszerű anyagi számításokon, hogy nincs rá keret, hanem ti befogjátok a pofátokat mentalitás, amit te is mondasz, tehát kicsit cizelláltabban fejezted ki magad, de sajnos, hogy tényleg ez érződik.
Ráadásul, hogyha ellenzéki önkormányzat van, akkor ugye jártuk a járvány ügybe például, tehát amikor valami oltási programot próbált ellenzéki önkormányzat szervezni, akkor az gyakorlatilag megtiltotta a kormány, hogy ami esetleg ebből pozitív, vagy akár sikerként is kommunikálható, abból politikai alapon ki kell rekeszteni mindenki mást. Hát mondjuk a végén olyan nagy siker nem lett, legalábbis ami a járványkezelést illeti, de hát hol vagyunk már ettől?
Egyébként úgy mondhatod, hogy kéne rá akarat meg pénz, hát ha jól tudom, akkor a GDP-nek a 4,7%-a volt körülbelül, amit egészségügyre áldozott a magyar állam előző évben, de hogy azt számolták, ja, ezzel ugye sereghajtók vagyunk nagyjából az EU-ba, tehát ugye hátulról a harmadikak vagyunk, tehát hogy mi költünk.
És ezt minden ország adott GDP-hez kell mérni, tehát hogyha mondjuk ugye a példaként mindig emlegetett Ausztria, több mint 3-szor GDP-hez képest fordít nagyobb arányban erre.
Így van, de egyébként nem Ausztriát az élen, de hogy mi vagyunk, tehát hátulról a harmadikak vagyunk, tehát hogy mi fordítjuk a harmadik legkevesebben, mondjuk Bulgária, meg Írországban mögöttünk. De hogy azt mondták egészségügyi szakemberek, hogy idén úgy tippelik, hogy még ez is csökkenni fog, tehát olyan 3,6, max. 4%-át fogjuk erre fordítani, hát az nyilván nem egy magas összeg, úgyhogy olyan csodákat nem kell várni, és hát ahogy most ugye az egyik ember, aki ugye az egészségügyre fordítja a figyelmünket, ugye beszéltük az előbb, hogy amíg mi nem vagyunk érintettek, vagy amíg politikusnak ha valaki, vagy olyan ember, aki remédia a figyelem hárul, nem érintett, addig ugye ezekről nem feltétlenül beszélünk, de most van ugye egy ilyen ember, ugye a Kalsai Dániel alkotmányjogász, aki ugye folyamatosan tájékoztat minket arról, hogy mi történik vele, és ugye pont ő is beszámolt, a Magyar Hang hozta le talán először, hogy mi zajlott ugye level az elmúlt időszakban, ugye kórházban volt, és hogy ott mit tapasztalt, hogy, hogy egyszerűen nincsen személyzet, aki foglalkozna a betegekkel, és hogy ő órákon keresztül ugye nem nézett rá senki, holott őről pontosan tudják, hogy semmit nem tud már csinálni önállóan, tehát hogy sem megmozdulni, se semmi, és hogy akkor tényleg ott volt órákig, nyilván nem avatott be minket a részletekbe, minden történt, de az kiderült, hogy például a pelenka az nem nagyon van.
Már és egyébként ez már a magánellátástól is
azt
igaz.
Azt mondta, igen, hogy részben magáma volt, részben ugye az állami egészségügyben, de amúgy igen. Tehát, hogy az a baj, hogy hiába menekülnénk, ha van rá pénzünk, mert egyébként elég sokat teszünk már az egészségügybe, tehát sokat fizetnek be.
Igen, de mindent nem tudsz magánellátásban elintézni, mikor van is rá pénzed, meg egyébként annyira leterhelté válik az is, hogy lassan olyan tüneteket kezd mutatni, mint amilyet az állami kezdett. Sok-sok évvel ezelőtt.
Ugye az államinál az a gond, hogy a legnagyobb pénz, amit belepumpálnak, az ki is folyik, mert az ugye a bérekre megy át. Tehát ez egy ilyen mozgó dolog. És mellette pedig nem jut az összes többi fejlesztésre, ösztönzésre, új emberek felvételére, tehát ugye ami befolyik, az kifolyik. És hát ugye halmozzák fel az adósságot, amit meg utána próbálnak valamiből törleszteni, de hogy erre még kapjanak egy kis bónuszt, ugye pont az egyik cikkünk ezzel foglalkozik, ami megjelenik most az átlátszó mellékletből, hogy minden állami költségvetési szervezetnél kötelezően be kell vezetni egy új iratkezelő rendszert, hogy egységes legyen az egész országba, és ez az iratkezelő rendszer, ennek a licence ingyenes, mert hogy ezt megvette az állam, ám de minden más bevezetést és szaportot és mindent azt az államoknak kell kigazdálkodniuk, ugye az intézményeknek, na most ez például a kórházakra is igaz, úgyhogy az okfő ott ugye egy ilyen központosított beszerzéssel ugye beszerezte
a kórházi
fő. Így van, bocsánat, igen. És az első 16 jelentkezőnek, tehát hogy ott bevezessék azokba az intézményekbe, ez 3,7 milliárd forintba került, és az összes, ami tervezettet, amennyivel számolnak, hogy mennyibe fog kerülni ennek az iratkezőnek a bevezetés országos szinten, az 82 milliárd forint. Tehát iratkezelő rendszerre jó eséllyel költünk 82 milliárd forint.
Szuper, jó helyen lesz a pénz.
Hát jó helyen, mert hogy a Palkovics ex-miniszter barátjának a cége fejlesztette ezt az iratkezelő rendszert.
Biztos nagy versenyben
sejtheted.
Nyilván,
az, ahogy most kiosztják ezeket tehát ugye egyedi lehívások, ugye van egy nagy keret, megállapodásot lehet pályázni egyedi lehívásokra, és 5 cég jelentkezett, mind az 5-öt be is vették ebbe a keret, megállapodás, az egyik az pont az SDA, bocsánat, ez az a cég, aki kifejlesztette a szoftvert, senki más nem is pályázott az egyedi lehívásokra, eddig csak ez a cég.
Igen, de ők nagyon jók.
Hát ők nagyon.
Nyilván.
Persze.
Na még visszatérünk majd az átlátszóhoz még egy pár mondat erejéig, csak némi keretes szerkezetet adva, hogy a politikai témával kezdtük, most egy picit kanyarodjunk oda vissza. Megjelent a G7 nevű oldalon, portálon, amelyiket egy jó
felület. Gazdasági portál.
Egy alapvetően gazdasági, de egyébként társadalmi ügyekkel is szoktak foglalkozni cikk, ami hát megmondom őszintén, egy picit engem úgy meglepett, és nem azért, mert ne lehetne egyébként pozitívan írni az országról, meg nyilván el lehet ismerni azt, hogy volt fejlődés, gazdasági növekedés Magyarországon, ahogy egyébként bőven volt, vagy még inkább volt mondjuk Lengyelországban, vagy mondjuk Romániában. De én ezt abszolút nem vitatom, hogy sokan élnek jobban, vagy valamivel jobban annál, mint hogy éltek 15 évvel ezelőtt. Ez persze hát valahol természetes is egy békés európai közegben, hogy mégiscsak előre megyünk, és nem hátra. De mindegy, én ezt nem akarom feltétlenül vitatni, mert tényes valahogy vannak olyan közösségek, és nem csak a NER világában, akik valamivel jobban élnek, valóban tudnak dolgozni, magasabb a bevételük. Más kérdés, hogy az árak is minden év is lényegesen magasabb. Együtt ez a cikk azért egy, hát igen, pozitív, talán a keleténél pozitívabb képet fest a Észak-Kelet Magyarországról. Egyébként ez a Bodlogköz, Cigándi járás, Semjén, Dámóc környéke, onnan a riportjuk íródik. Hát olyanok szerepelnek benne, hogy egy nevezett házaspár, hogy ők a ketten már akár 5-600 ezer forintot is haza tudnak vinni, és ebből már meg is vásárolták a csillogó Audiukat. Hát most mindenki számolja ki, hogy ez mennyire reális, annyira lefoglalja őket a munka, hogy...
Hát használtam
már
persze.
Hát használtam. Igen.
Az nem volt benne.
Hát benne volt, de hát már mindegy, szóval azért, hogy már a veteményesre sem marad idejük, mert mindig csak dolgoznak, és hogy míg 2013-ban 2,7 millió magyar nélkülözött súlyosan, 2020-ban már 800 ezer alá csökkent a számunk, egyébként ez egy KSH adat, amire a cikk alapot, és ehhez tartozik, hogy hát ugye itt az érintettek jelentős része ugye a Fidesznek, pártunknak és kormányunknak tulajdonítja ezt az elképesztő fejlődést, és hát nem meglepő módon a amúgy is többséget élvező, nagyjából 55%-on álló vagy olyan eredményeket elérő Fidesz, mondjuk Cigándon 22-ben már 70%-os eredményt ért el. Hozzáteszem, hogy egyébként Dunabogdányban is hasonló volt a helyzet, pont két hete emlegettük ebben a műsorban, ilyen lényegesen jobb körülmények között élő település, ahol volt egy retteltesen rossz jelöltje az ellenzéknek, és ott is a korábbi 50 körüli eredményről 70-re tudott nőni a Fidesznek a támogatottsága. Ti mit tapasztaltok egyébként? Tehát ez a fajta növekedés, ami nyilván létezik, ez azért mennyire tettenélhető, és mennyire változtatta meg valóban érdemben így a, mondjuk úgy, hogy a végeken élőknek az életét, amikor az ormánságot látod azért egészen közelről. De sokat jársz egyébként a iszak-keleti országrészben, és nyilván Szabos, neked is vannak azért a tapasztalataid, meg látsz, beszélsz emberekkel. Mennyire lehetünk optimisták?
Egyrészt, ha már ezt a cikket idézted, akkor azért azt hangsúlyozzuk, mert mi is sokszor megkapjuk azt a kritikát, hogy dehogy mindenre azt mondjuk, hogy rossz, és hogy csak rossz, és ugye ez az idézett portál nem a kormányzati média monstrumhoz tartozik, tehát de egész egyszerűen ez a felosztás, amit a kormánypártiak sugallnak, ez nem igaz. Tehát, hogy ami eredményt, azt el lehet ismerni, és ugye nyilván van egy kép, ami egy nagy totál kép, ugye az, amit a statisztikák mutatnak, és most tegyük is zárójelbe mondjuk a KSH módszertanával kapcsolatos, például az infláció számításnál eléggé egyértelműen megfogható kételjeinket.
Meg az átlagbér
számítás, hogy jó mondjuk, de azért ugye a tendencia, vagy a trendet azt úgy többé-kevésbé pontosan mutatja ebben az esetben. És amikor ezeket értékeljük, akkor azért azt tudnunk kell, hogy a nagyon ritka az olyan időszak a magyar történelemben, amikor a külső körülmények olyan kedvezőek voltak világgazdaságilag, mint a 2010-es években. Tehát itt ugye volt az, amikor a Fidesz átvette a kormányzást, akkor ugye valóban ott lehetett hivatkozni, én azt gondolom, hogy úgy illett volna, hogy mondjuk egy ciklusig visszamutogatni az előző kormányzásra, ami tényleg nem volt rossz, de hát erről a 2010-ben a választók ki is mondták az ítéletüket. De ugye nem csak arról volt szó, hogy a világgazdasági környezet az kedvező volt, hanem ugye az Európai Uniós források soha nem látott mértékben megoldottak. Tehát az a fajta szöveg, hogy ó, mi szegény magyarok, annak idején kimaradtunk a Marshall segélyből, hát valóban kimaradtunk, ennek nyilván politikai okai voltak, meg geopolitikai okai, de most hát ezt mi megkaptuk kamatostul, ezt a fajta löketet. És ehhez képest érdemes megvizsgálni, hogy mit sikerült elérni, mit nem sikerült elérni. Nyilván az emberek, ha érzékelnek, és nyilván sokan érzékelnek javulást, hiszen a reálbérek azok valóban növekedtek, a foglalkoztatás kétségkívül nőtt, ugye most már az a probléma, hogy munkaerőhiány van, és ugye ez okozza azt, hogy persze itt az is probléma, hogy nagyon sokan meg elmentek, és hát ráadásul pont a döntően a képzettebb és fiatalabb munkaerő hagyta el az országot, tehát azért ennek nyilván hosszú távon súlyos következményei lesznek, de azt gondolom, hogy a kép nyilvánvalóan sokkal árnyaltabb annál, mint ahogy egyébként az egyes politikai oldalak erről gondolkodnak. Erről nekem még azt szokott eszembe jutni, és aztán befejezem meg kicsit hosszúra, hogy én pontosan tudom azt is, hogy a 20. században a legprosperálóbb időszak, tehát amikor folyamatosan emelkedett az életszínvonal, az nagyjából az 1958 és 78 közötti időszak volt, aminek egyrészt az volt az oka, hogy nem volt háború, nem volt forradalom, nem volt, tehát egy nyugodt, konszolidált időszak volt, tudjuk, hogy ennek mi volt az előzménye, a Kádár korszak, és hogy valóban akkor ez lehetővé tette, hogy ahogy a világ fejlődött, ahogy ezek a vívmányok, technikai vívmányok, meg ugye hogy a falvakban mindenhova bekötötték az áramot, a közművesítés, sokan ezt a rendszer érdemének tudták be, miközben az elmaradottságunk a nyugathoz képest cseppet sem mérséklődött, sőt, összességében még növekedett is abban az időszakban, de tehát az emberek tudatában nyilván nem így jelenik ez meg, tehát most nem ahhoz méri sok ember a lehetőségeit, hogy mondjuk Németországban, Ausztriában mi van, hanem azt látja, hogy 10 évvel ezelőtt ez volt, most meg ez van. Most ugye a nagy kérdés, hogy az a hatalmas infláció, ami ugye sújtotta a társadalmat, és az egyéb problémák, amik még mindig jelen vannak, hogy ezt milyen fénytörést fognak itt jelenteni ezeken a vidékeken. És azért a cikk is nagyon sokszor visszautalt arra, hogy igen, itt ennek a járás központban viszonylag jó helyzet, de azért, hogyha menünk a perifériára, ott még továbbra is olyan már-már középkori állapotokat találunk. Tehát, hogy én csak azt akarom mondani, hogy az nem baj, ha árnyalt képet kapunk ezekről a területekről, meg ezekről a kérdésekről. Azt gondolom, hogy az fontos, hogy mindenki ugye elsősorban a saját tapasztalatai alapján alkosson véleményt, másrészt meg ugye a forráskritika is rendkívül fontos, különösen a statisztikai adatok olvasásakor.
Hát és ha már KSA meg statisztika, akkor közben meg ugye kijönnek azok az adatok, hogy egyébként bezárt egy rakás kisbolt.
Igen.
Ugye azt hiszem úgy volt a sorrend, hogy legkevésbé a használt ruha, meg használt dolog kereskedések zártak be, illetve az élelmiszerboltok. Tehát ez a kettő, ugye ez az alapcikk, ruhára meg ugye élelmiszerre szükséged van, tehát ezek, amik így jobbára bemaradtak, és hát az ilyen iparjellegű cikkek, és ezek a boltokat, hogy ezek az árusító boltok pedig szépen ugye egymás után zártak be, tehát ugye látszik ez a
meg nagyon a szép,
kijön a trend, ugye az éttermek, kocsmák, tehát hogy a vendéglátó egységek azok szintén ugye nagy számmal zártak be, tehát hogy azért látszik, hogy egyre kevésbé tudnak arra költeni, ami nevezzünk luxusnak, és szépen ugye megy lefelé, és hát nyilván arra költjük a legtöbbet, még mindig a létfenntartásra, tehát ugye általában ugye az élelmiszer az, ami ugye megmarad mindig. Tehát, hogy ha ezt a kettőt egymással rakjuk, akkor viszont nem úgy tűnik, hogy olyan hűde jó a helyzet, hogyha egyszer ezek meg egyértelmű mutatják, hogy itt valami probléma van, és hát ugye ne beszéljünk a leroldó egészségügyről, igen, és itt tovább.
A közszolgáltatások ereje viszont ugye nem nőtt azzal az arányosan, amit mondjuk egy oda települő cég az, hogy munkát adott, és relatíve jó fizetést adott az embereknek, ugye be tudott hozni. Tehát attól még az oktatás színvonal olyan, amilyen, attól még az egészségügy, amiről beszéltünk, az egyre távolabb kerül. Tehát ilyenek megvan az ára, az utak minősége olyan, amilyen.
Hát és meg hát azt látjuk, hogy amíg ugye jöttek a pénzek, addig tényleg minden szép
volt. Magyar gazdaság pörget veled.
Persze, hát ha csak mondjuk a saját környezetemet nézem, ugye Komlóra is több milliárd forint uniós forrás jött, szépen ez is megújult, az is, és onnantól, hogy elvágták, ugye, mert ugye nem jönnek vissza, vannak tartva pénzek, ezt nyilván meg lehetett érezni, mert hirtelen elmaradtak az ilyen nagyobb jellegű beruházások, és hogy ugyan Hoppál úrunk fogalmazott, Komló határában megállt a válság tavaly, és nálunk minden szép és minden jó, csak éppen bezárt az összes posta egyetlen kivételével, ugye ez egy 20, most nem tudom hányan, mondjuk 21 ezeren vagyunk körülbelül, egy 20 ezeres városban egy darab posta működik, de megállt a válság, megszüntették a személyszállítást ugye vonaton, tehát nincsen már vonatjárat, tehát minden tök szép, csak közben se vonat, se közlekedés, se posta, se bolt, se semmi lassan nem lesz, tehát hogy akkor valahogy mégsem olyan szép ez az összkép talán.
No, viszont az átlátszó mellékletben csomó szép és
az
jó dolgokat
írtok. Ha valami szépet akarunk, akkor az az átlátszó melléklet.
Úgyhogy kérlek, mondj néhány mondatot.
Nagy örömmel. Kollégáim megint nagyszerű cikkeket írtak, úgyhogy örömmel beszélek róla. Az egyik ugye, hát több helyen már elhangzott, hogy ez a Betlen alapból kifizetett nagyszerű támogatás, ez a civil város alap, aminek aztán a kedvezményezettjé azok leginkább ilyen kormányközeli álcivil szervezetek voltak, és hogy ez hogy történhetett meg, annak van egy ilyen jogi kiskapuja, és erről írt a kollégám, hogy pontosan mi ez a jogi kiskapu, és hogy hogyan vehetnek így át a pénzek. Aztán ez egyik gyakornokunk, aki Samával Szopkozit a kolléganőm dolgozott együtt, és ők pedig egy több részes cikk sorozatban mutatnak be egy olyan céget, amilyen mágnes terápiás orvosinak nem minősített eszközökkel házalnak, és hogy hát milyen visszaélések vagy nem visszaélések vannak ezzel kapcsolatban. Erről van cikkünk aztán, hogy 3 milliárd forintnyi PCR-teszt végezte a kukába. Ezeket nem sikerült időben felhasználni, úgyhogy ki kellett sejtezni, de persze ez sem onnan tudjuk, hogy a kormány erről beszámolt, hanem hát ki kellett az adatokat szenvedni. Már bocsánat, hogy ezzel a szóval élek, de hogy megkapjuk ezeket az adatokat, ez elég hosszú folyamat volt. Varga Mihály, aki egyébként ritkán szerepel a hírekbe, hát azért nekünk sikerült belefutnunk, hogy egyik vagyonbeállásába beleírta, hogy ő bérel egy házat. És hát kiderültettük, hogy ez, vagyis hát egy olvasunk segítségével kiderítettük, hogy ez Balatonon van ez a ház, és akkor megnéztük a tulajdoni lapot, de nem az ő nevén volt. És akkor ezzel elindult egy ilyen kutakodás, hogy ki ez, mi ez a cég, és hát konkrétan most már megszüntetik ezt a céget, ugye azóta megvette Varga Mihály ezt a házat, olyan 169 millióért mondjuk. Tehát ezt a céget pontosan azért hozták létre, hogy megvegyék azt az ingatlant, kiadják Varga Mihálynak, majd amikor kiderült, hogy mi ez a ház, akkor pedig eladják neki. Úgyhogy ez is meg is szűnik a cég. Tehát Mór megtette kötelességet, Mór, hát Illetve hát erről az iratkezelő rendszerről ugye beszéltem az előbb, valamint hát egy újabb perbe fogtunk bele, most Paks 2 engedélyezési terveért indulunk harcba, úgyhogy reméljük, hogy sikerül kiperelni, és el tudjuk mondani, és még egy nagyon fontos dolgot szeretnék, hogy ugye már az adó 1%-ot fel lehet ajánlani, úgyhogy talán nem rontom a ti bizniszeteket, mert még nem tudjátok gyűjteni, úgy tudom, az adó 1%-ot.
De már közel vagyunk.
De már közel, jövőre már nem tudok kampányolni, úgyhogy most még kihasználom, hogy idén is számítunk az adó 1%-okra, amennyiben, és akinek van lehetőség, azt tegye meg. Köszönjük szépen.
Na, köszönjük szépen. Ugye a Pásztor Erzsit én már említettem, tényleg jó szívvel ajánlom. Steinmetz Ádámmal is készítettünk interjút, aki most már nem Jobbikos színekben, hanem egy Somogyiért. Hát ugye két egyesület van, ugye a Gyenesei féle csapat is, hát ez egy másik ilyen Somogyi, úgymond civil egyesület, elég egyébként helyben jó nevű emberekkel álltak össze, és próbálnak valamifajta ellensúlyt képezni. Írunk a bezárt kórházi osztályokról, elég részletesen, illetve jártunk a biodómban, ezt viszont kevesen engedhetik meg maguknak. Irgalmatlan pénzvitel, tehát már ilyen 30-valahány milliárdnál áll a száma, senki nincsen börtönben természetesen. Nyilván nem is lesz, sajnos így élünk. Úgyhogy 300. lapszám, kérjük szépen, hogy olvassanak minket, online is megtehetik. Magyar Hang Plusz felületen fizetőkapu átlépését követően olvashatják gyakorlatilag minden cikkünket, még többet is, mint egyébként, ami a labban megjelenik. Úgyhogy köszönjük, ha támogatnak minket, segítik a munkánkat, néznek minket, feliratkoznak a csatornánkra, és várjuk Önöket egy hét múlva is, illetve Dévény István várja Önöket. Minden jót, viszontlátásra!
Köszönjük,
viszlát. Köszönjük szépen, viszlát!